Értsünk szót! Közélet, magánvélemény, Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Sokszor hallott és sokszor vitatott fogalomról lesz ma és holnap este szó. Mi a politikai korrektség? Miért van rá szükség? Vagy miért nincs rá szükség? Káros vagy hasznos? Első beszélgetőtársunk Kertesi Gábor, közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, akinek kutatási területe a társadalmi egyenlőtlenségek vizsgálata.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Nagyon sok vita folyik manapság a politikai korrekt, vagy politikailag korrekt beszédmódról. Eltérő, hogy ki mit gondol arról, hogy mi az, hogy politikai korrekt PC. Kertesi Gábornak nagyon sok szempontból van erről mondani valója, úgyhogy arra kérem, hogy a mai beszélgetést, ami a PC mai magyar értelmezése körül forog, kezdjük azzal, hogy mondja el, ő mit gondol erről.
Jó napot kívánok! Én azt gondolom, hogy ez nem valami különleges dolog, amit politikai korrekt nyelvhasználatnak neveznek, azaz én olvasatomban egy nagyon egyszerű dolgot jelent. Ez a tisztelet nyelvét jelenti. Ez azt jelenti, hogy tiszteljük embertársunkat, mások emberi méltóságát ugyanolyan szentnek tekintjük, mint a sajátunkét. Ez gyakorlatilag nem többet, de nem is kevesebbet jelent, mint amikor a másik emberről, és amikor azt mondom, hogy másik ember, az az ember, aki nem az én családomhoz, nem az én ismerőseimhez, nem az én rokonaimhoz, nem az én nemzetemhez, nem az én hozzám tartozó, én hozzám hasonló etnikumú emberekhez, tehát másokhoz tartozik, azokról megpróbálok, hogyha felelősségteljesen próbálok gondolkodni, ugyanolyan körültekintéssel, gondossággal és tisztelettel beszélni, gondolkodni, megérteni, hogy mi történik körülöttük, velük, mint hogyha a saját magamról, saját családomról, saját rokonaimról, saját országom lakóiról, vagy saját etnikumomról beszélni. Ez nem azt jelenti, semmiképpen nem azt jelenti, hogy ezekben ugye egy ilyen koncentrikus körökben egyre távolodom attól a közösségtől, aminek én a szűk közösség, kicsit tágabb, még tágabb közösségnek a része vagyok, hogy ugyanakkor a felelősséget kell érezzek személyesen az én tevékenységemben, de amikor megnyilvánulok róluk, ugye az nem kerül semmibe. Tehát nem azt mondom, hogy nekem egy idegen ember gyerekével szemben pont annyi személyes felelősségem van, mint a saját gyerekeimmel, vagy az unokaöcsémmel szemben. Ez nem igaz, nekem több felelősségem van a saját gyerekemmel, vagy az unokaöcsémmel a gyakorlati életben, amit nekem valóban meg kell tennem, de abban, ahogy gondolkodom, az nem kerül semmibe. Az csak a gondolkodás aktusát, meg az, hogy hogyan beszélek, az sem kerül semmibe. Tehát tisztelettel beszélni és tiszteletlenül beszélni, az annak a költsége pontosan ugyanakkora. És ha más emberekről beszélek, viselkedem, valamilyen kontaktusba kerülök vele, akkor ha magamra adok, akkor velük szemben ugyanazt a tiszteletet kell tanúsítanom, mint amikor azt elvárom, hogy velem szemben ugyanaz az idegen ember hogyan beszéljen, hogyan gondolkodjon rólam, hogyan viszonyuljon hozzám. Na most azt gondolom, hogy aki ezt az attitűdöt, vagy magatartásmódot, amit én mondok, amiről én most itt beszélek, azt elutasítja, relativizálja, megkérdőjelezi, az gyakorlatilag nem tesz kevesebbet, mint az európai civilizáció alapértékeit vonja kétségbe, vagy relativizálja.
Ezzel kapcsolatban nincs konszenzus a magyar közéletben, és van egy története, a rendszerváltás óta elég jól megrajzolható története, hogyan alakult a politikai korrekt beszédmód megítélése, és az is, ahogyan inkorrekt, vagy éppen korrekt valaki. Ezt a folyamatot hogy tudjuk áttekinteni?
Hát ez egy hosszú történet, és biztos, hogy a szakemberek tollahegyére kívánkozik ennek a történetnek a megírása. Én azt gondolom, hogy ezt a történetet, ha valaki egyszer megírná, akkor ezt a történetet valahogy a 80-as évek végétől eltelt most már lassan 30 év történetét, ezt meg kellene írni. Tehát, hogy az a gondolkodási mintázat, ami a magyar társadalomban, a magyar értelmiség, vagy a magyar közvélemény formáló embereknek a fejében, a legszélső jobboldaltól a baloldalig terjedő teljes spektrumban hogyan alakult át ez alatt a 30 év alatt, az egyszer még nem kevesebb, mint ennek a társadalomnak a mentális története. Tehát nagyon jó apropó lenne, hogy az, ami végbe ment a fejekben, és ami a mondjuk a romákkal szemben megnyilvánuló gondolkodásban, vélekedésekben, a kimondott az újságokban, a sajtóban, a véleményformáló értelmiség fejében történt átalakulás hogyan ment végbe, az messze nagyobb jelentőségű, mint az, ami speciálisan a romákkal szemben megtörtént. Ez fényhet arra, hogy a társadalom mentalitása általában is hogyan formálódott át. Tehát ezért ez egy óriási és nagy jelentőségű feladat lenne, tudomásom szerint ezt senki nem csinálta meg, itt lenne az ideje, hogy valaki ezt megírja. Most én azt gondolom, hogy nem az én dolgom most, hogy egy interjúban ennek akár csak a körvonalait felvillantsam. Néhány nagy csomópontra, és most hanyagolnám azt a nagy problémát, hogy a rendszerváltás utáni nagy kataklizma, ez hogyan formálta ezt a gondolkodást, ez önmagában egy óriási nagy kérdés. Arról beszélnék, hogy a 2000-es évek, az ezredforduló utáni időszakban egy nagy fordulat következett egészen bizonyosan, és ez a nagy fordulat a nyílt cigányellenesség megjelenése a közbeszédben, és ez a szélső jobb oldal megjelenéséhez kötődik. Erről sokan sokfélét beszéltek, és erről én most nem szeretnék, ez így egy jól ismert, kipreparálható történet. Ami egy újabb fejlemény, és ez nagyjából a 2000-es évek vége, 2000-es évek, vagy 2010 előtti, tehát annak az évtizednek a végére, tehát azt mondanám 2008, 2009, 2010-re esik, hogy akármilyen oknál fogva ez a beszédmód átterjedt a közbeszédnek a baloldali liberális részére is. Nem rossz szándékúan, hanem valószínűleg én nekem az a hipotézisem, hogy abból is félelemből, hogy a cigányokra hivatkozva megjelent a szélső jobb oldalnak ez a durva, előítéletes beszéde, és ettől megijedve, hogy a romák idézőjelben viselkedése hozta elő ezt a durva szélső jobboldali reakciót, és ettől való félelemben próbálta ez a fajta baloldali és liberális gondolkodás valamilyen módon ezt a felelősséget áthárítani magukra, a romákra, hogy az ő miattuk van, a szélső jobboldal azért jött elő, mert a romák ilyenek, olyanok, amolyanok. Most ennek a fajta mentalitásnak az én megítélésem szerint egy kiemelkedő csúcspontja, ez a jéghegy csúcsa tulajdonképpen, de azért érdemes kipreparálni ezt a történetet, mert azt a fajta mentális átalakulást, ami a magyar társadalom véleményformáló rétegeiben valószínűleg egy évtizede készült, azt ezt felszínre hozta, az én megítélésem szerint az a történet, ami 2009-ben volt, valahol ősztáján, ahol a HVG online portálja egy olyan vitát indított be, aminek az volt a célja, a kimondott célja, ez volt a szerkesztőségi indítása ennek a vitának, hogy beszéljünk most végre őszintén. A PC-t a politikai, a korrekt nyelvhasználatot teljes mértékben félretéve, mert hogy az blokkolja a reális és az őszinte gondolkodás, beszéljünk őszintén a cigányokról. Ez tulajdonképpen egy gátszakadás jelentett, ez nem egy rossz indulatú portál, nem egy szélső jobboldali portál, hanem egy olyan portál, ami a társadalom középének a véleményét mutatta meg. Jobb-közép és bal-közép gondolkodók, liberálisok, tulajdonképpen jó színvonalú gondolkodók, többségében jó színvonalú gondolkodók véleményét hozta fel hétről hétre ilyen jellegű írásokkal. Én 2010 elején kipreparáltam ezt az egész vitát, és írtam magamnak egy vázlatot erről, és ha most megpróbálja az ember, hogy milyen beszédmód jött elő ebben a vitában, most felhozott néhány példát arra, amit én sztereotipizáló vagy stigmatizáló beszédmódnak nevezek. És megpróbálok hozzárendelni egy pár olyan klisét, ami tulajdonképpen ezeknek a szóhasználatoknak, beszédeknek, ítélkezéseknek a hátterében van. Nem tudom, hogy hozhatok-e pár ilyen?
Persze, mindenképpen.
Direkt összegyűjtöttem, most teljesen mindegy, hogy ez kitől származott, tömegével tudnék ilyen idézeteket felhozni, legalább 100 ebből a vitából. Most csak megemlített mondjuk 6-7. Az egyik, milyenek a romák? A cigányság premodern, úgy élnek, mint a benszülöttek. Elsőbocsi felfogásuk nem teszi lehetővé, hogy kialakuljanak és belsővé váljanak bizonyos gátlások. Nomád erkölcsök szerint viselkednek, ezek szó szerint idézettek ebből a vitából. Én ezt úgy fordítom le, hogy aki így beszél, az azt gondolja, hogy a romák a vad emberek. Akkor egy következő. A legbrutálisabb modortalanságokkal védik meg csemetéiket az iskolába. Tömeges indulatkitörések valószínűbbek körülbelül. Sérelmeiket meghaladó mértékben nyúlnak kollektív önbíráskodáshoz. Ezek, mint szó szerint idézetek, azt jelenti, hogy a romák deviánsak és agresszívek. Akkor a következő. Egyes segélyezette gyermekei éheznek, miközben szüleik naposzat cigarettával a szájukban, pohárral a kezükben a játékgépet bűzelik. A cigányság számára az iskola a többségi társadalom által a gyermekeikre kényszerített semmire, vagy csak nagyon kevésre jó intézmény. Ez azt mondja, hogy a cigányok nem törődnek a gyermekeikkel. És a többi. Mondom, 100 tudnék felhozni ilyen típusú idézetekben, és ilyen gondolatok vannak, hogy a romák vademberek, tolvajok, deviánsak, bűnözők nem törődnek a gyermekeikkel, élősködők. Na most töprengjünk el azon, hogy hogyan viselkednénk, hogyha elkezdenének valakik velünk magyarokkal szemben tonna szám ilyen újságcikkeket publikálni a nyugati sajtóba. Most hozok néhány példát. Mondjuk azt mondanák, a magyarok ütődöttek a mértéktelen alkoholfogyasztásnak. A magyarok csalók, a taxisok, vendéglősök úton útfélén becsapják az embert. A magyar autósok vademberek ész nélkül tolakodnak a dugóba, a zebránál nem engedik át a gyalogosokat, durván vesznek elégtételt apró cseprő sérelmeikért. A magyarok kellemetlen önpusztító emberek, magas öngyilkossági rátaik is erről tanúskodik. És a többi. A magyarok lusták, nem képesek megtanulni egy idegen nyelvet, az egyetemisták harmada ezért nem kapja meg is időben a diplomájukat. Na most szerintem ezek durva előítéles sztereotípiák lennének, de hogy mondjam, ha ezt lefolytatjuk, ezt a nagyon egyszerű pszichológiai gyakorlatot, hogy elképzeljük azt, hogy a nyugati sajtó tele lenne ilyen típusú megállapításokkal rólunk, akkor milyen érzés lenne nekünk kimenni ezekbe az országokba nyaralni, dolgozni, nyelvet tanulni, és hogyan fogadnánk, tehát egyszer lelkileg hogyan élnénk meg, ha azt tudnánk, hogy ezt gondolja rólunk az ott élő lakosság kétharmada, és hogyan fogadnánk a felén sugárzó bizalmatlanságot, gyanakvást, megvetést, elutasítást? Én ezt a fajta a pszichés tréning gyakorlatot nagyon javaslom mindazoknak, akik ilyen módon gondolkodnak roma polgártársainkról.
Na most ez nagyon egyszerűnek hangzik. Én tudom az ellenérveket. Nagyon sok rádió hallgatunk erre. Röviden annyit mondaná, hogy de mi magyarok nem olyanok vagyunk. Távolodjunk el ettől az egyszerű választól. És nézzük meg azt, hogy ez a 8 évvel ezelőtti vita, ez miért alakult úgy, és ma hogy alakulna, és miért nem könnyű ez a másik helyzetébe való belehelyezkedés, vagy miért nem megy?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, tulajdonképpen erre a szociálpszichológusoknak kéne válaszolni. Én nem vagyok szociálpszichológus, de valamilyen mértékig olvasom ezt a típusú irodalmat. Amit erről én tudok, a számomra a legelfogadhatóbb válasz, az nagyjából az, hogy ott élünk, modern emberek mi, egy bizonytalanságokkal teletűzdelt környezetben, ahol nagyon nehéz támpontokat találni, hogy eligazodjunk és a viselkedésünket valami szabályozza. Na most, amikor sztereotípiákat használunk, az tulajdonképpen egy eléggé természetes dolog a sztereotípiák használata, az egy ilyen egyszerű információ feldolgozási stratégia tulajdonképpen, hogy egy csomó mindenben nem teszik bele azt a szellemi munkát egyszerűen azért, mert túl komplikált, túl bonyolult, időigényes lenne, és helyette ilyen egyszerű gondolkodási mankókra támaszkodunk, mint a sztereotípia. Ez sok esetben semleges, meg semmi gondot nem jelent. Más esetekben ezek furcsa és veszélyes következményekhez is vezethetnek. Ennek a megítélés, hogy melyik ilyen, melyik olyan, azt én nem tekintem a saját feladatnak, ez nagyon nehéz és bonyolult probléma. És nyilvánvalóan könnyebb eligazodnunk egy olyan környezetbe, ami tel is tele van olyan emberekkel, ugyanolyanok, mint mi magunk vagyunk, mert ott azok az elvárakozások és elvárások, hogy a másik hogyan fog viselkedni, ha én ezt csinálom, és a többi. És itt a könnyebb kiszámítani a másik várható reakcióit, tehát könnyebben, kényelmesebben, komfortosabban tudunk benne viselkedni. Tehát ez egy olyan alaphelyzet, hogy mondjam, ez az emberi állapot. De ebből az, hogy ez egy ilyen alaphelyzet, ebből nem következik semmi. Én azt gondolom, tehát ebből nem következik az, hogy jó, mert hogyha ezt az ember komolyan és szigorúan venné, akkor semmifajta keveredés nem képzelhető el. Márpedig az élet egyik legpenetránsabb ténye, hogy az emberiség évezredek, évszázadok óta iszonyatos keveredés megy végbe. És ennek ezer és millió oka van, amit nyilván itt nem kell taglalni. Ha pedig ez így van, akkor hogyan kell alakítani azt a társadalmat, az egy jogos kérdés, amiben ez a társadalom életének egy elkerülhetetlen része. És minél, és azt sem mondhatnám, hogy ez inkább csak a modern kor fejleménye, mert évezredek előtt népvándorlások voltak. Tehát ez nem csak a modern korban van így, hanem ez mindig is így van. Tehát annak ellenére, hogy könnyebb a hasonszőrűekkel együtt élni, mégis minden társadalomban hihetetlen méretű keveredés zajlik a történelemben. És ez az egyik része épp olyan természetes része a társadalom életének, mint a másik része. Az már nem természetes, amikor egy társadalom ezzel a keveredéssel csak erőszak, agresszió, konfliktusok, kataklizmák útján tud együtt élni, mert az azt jelenti, hogy nem képes a társadalom életének egy normális jelenségét kezelni. Én azt gondolom, hogy alapvetően ez az alaphelyzet az oka, és az, hogy milyen kontextusban tudja a társadalom ezt normálisan kezelni, és együtt élni vele, és békében lenni ilyen típusú diverzitással, és másik esetben meg nem, ez a társadalomtudomány egyik legnagyobb kérdése.
Nem annál a pillanatnál vagyunk, hogy ezt a társadalom tanulná, hanem ott annál a fejezetnél, hogy egyre többször halljuk, hogy vége van a PC-nek, és a PC-terrorral le kell számolni, és tényleg nagyon sokan nem értik politikai hovatartozástól függetlenül, hogy mi is ennek a következménye.
Én itten, hogyha most lenne egy olyan beszélgető partner, egy harmadik fél, aki azon az oldalon állna, hogy nem pusztán az történne, hogy maga Boróka most akkor mondja ezt idézőjelbe, hogy van, aki azt mondja, hogy a PC terrorral le kell számolni, és most végre a tiszta vizet önteni a pohárba, hanem valóban ott ülne egy mikrofonnal egy olyan ember, aki tényleg ezt gondolja, akkor nekem a válaszom erre, az első válaszom erre a megállapításra az lenne, hogy legyen olyan kedves megmondani, hogy mi a PC terror. Mert én nem tudom, hogy az micsoda. Mondja meg, fejtse ki. Mondjon róla 10-15 értelmes magyar mondatot, hogy miben áll a PC-terror. Amíg ezt nem mondja meg, én nem tudok erre a kérdésre válaszolni, ugyanis ennek a mondatnak így az én olvasatomban semmi értelme nincsen. Tehát az első kérdés, meg kéne mondani, hogy azok, akik ezt mondják, mire gondolnak.
Visszautalva a már idézett vitára, 2009-es vitára a HVG-ben, ott azért a típus félelem elhangzik, hogy nem mondhatjuk ki azt, ami a valóság, és azt, amitől félünk, vagy amit gondolunk. Hogy kontrollálni kell a gondolatainkat azért, mert valakik azt gondolják, hogy ezek a gondolatok nem helyesek, holott hát érveink lennének mellette.
Jó, ez már egyel beljebb vagyunk a dologban. Most akkor az a kérdés, hogy az-e a valóság, amit ezek a mondatok kimondanak? Ez már egy jó kérdés, csak akkor, hogy mi a valóság, ugyanúgy nem lehet erről így értelmesen beszélni, mint ha valaki azt mondja, hogy beszélgessünk most arról, hogy mi a világ, vagy mi az Atya Úristen. Tehát ezekről nem lehet így beszélni, kell konkretizálni néhány olyan kérdésre, amiről most akkor tudjuk, hogy erről fogunk most az elkövetkezendő 3 percben, most erről beszélünk. Beszéljünk arról, hogy miért tanulnak rosszul a roma gyerekek. Erről vannak mindenféle gondolatai. Nekem is, meg vannak azoknak is, akik a politikai korrektség terrorját akarják most végre megszüntetni és visszaszorítani. Sokan azt gondolják, és ezt ki is mondták ebben a vitában, de nem csak ebben a vitában, hanem úton útszélen ezt megtudjuk. Egyik lehetséges oka, mondják egyesek, hogy a cigány családoknál az iskoláztatásot nem érték. A cigány családokban már második generáció, ez egy másik ilyen pattern, amit úton útfélen elmond valaki, tehát hogyha más nem hallott még a rádióba, akkor ezt biztos, hogy elmondja, de ezt elmondja egy államtitkár is, ha kell, vagy elmondja az ország oktatási minisztere, vagy minek hívják azt, aki most ott van, mert a második generáció úgy nő föl, hogy a szüleinek nincs munkája, ez igaz, de ebből rögtön levonja azt a következtetést, hogy azt látja maga előtt, hogy a szülei nem kelnek föl reggel, és ezért ő is egy olyan mentalitást vesz föl. Na most ez ilyet kimondanak magas beosztású emberek, meg a hétköznapi vélekedésben is úton útfélen, mint hogyha ezt megfigyelték volna, hogy nem kelnek föl ezek az emberek, egyik állítás, másik állítás, hogy a gyerekek azért tanulnak rosszul, mert a szüleik föl se kelnek reggel. És aztán vannak ugyanennek mindenféle egyéb mutásai ennek a típusú vélekedésnek, hogy azért nem tanulnak a gyerekek, mert a szüleik alkoholisták, mert a pénzüket cigarettára költik, tömegével tudnék ilyen típusú állításokat felsorolni. Na most történetesen ez egy olyan kérdés, amivel intenzíven egy évtizeden keresztül empirikusan nagy esetszámú reprezentatív adatbázisok segítségével próbáltam ennek a nagyon bonyolult kérdésnek, hogy miért vannak a roma gyerekek olyan mértékben lemaradva a nem roma gyerekek átlagához képest Magyarországon általános iskolás gyerekekről beszélek. És ennek megpróbáltam ennek a kérdésnek utána menni, és nagyjából azt lehet látni, hogy a valódi válaszok az okok tekintetében köszönő viszonyban sincsenek ezekkel a sztereotípiákkal. Nagyjából azt lehet mondani, hogyha van rá mód, hogy dióhéjban kifejtsem azt, ahova eljutottunk. Egy tipikus 8-os roma tanuló és egy 8-os nem roma tanuló között országos kompetencia mérés szövegértési készségét tekintve olyan méretű különbség van szövegértésben, de matematikában még inkább, ez a két fontos terület, ami legalább akkor a különbség, mint mondjuk egy tipikus nyugat-európai tanuló, és mondjuk egy észak-afrikai arab országban tanuló gyerek között van. Ez egy szórás egység, de azért mondom inkább ezt a példát, mert így jobban áttekinthető, hogy mekkora, tehát így világok választják el átlagosan. Nem jelenti azt, hogy nincsenek a romák között olyan teljesítményű gyerekek, vannak, a felső 20% az olyan, hogy bőven belesimul a magyarországi átlagos teljesítményeloszlásban. Mi az oka ennek az őrületes mértékű különbségnek? És ennek a kutatásnak a során, amit Pézdi Gáborral folytattunk hosszú-hosszú éveken keresztül, arra jutottunk, hogy alapvetően két nagy oka van. Az egyik, hogy a családon belül, a roma családokon belül, és nem csak a roma családokon, bármely szegény családon belül, sokkal kevesebb olyan kognitív impulzust kapnak a gyerekek, ami aztán az iskola érettségükben, az iskola kezdésben, meg az iskola tanulás közben is egy ilyen felhajtó erőt képviselne abban, amihez hozzá tudja tenni az iskola magáért. Két fontos dolog van, hogy a család működésének alapvetően ezek a kognitív részei, tehát a beszéd, a nyelvhasználat, a megelőző tudás, a lakásban levő könyvek száma, és a többi olyan dolgok, amik a pénzzel is összefüggnek, hogy tudják-e külön órákra, sportrendezvényekre, kirándulásokra együtt elvinni a gyereket. Tehát mind olyan dolog, amit az angol száz irodalom úgy nevez, hogy egy ilyen dúsított környezet, kognitív szempontból dúsítja azt a tudást, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy jól vegye az ember az iskolai akadályokat. Na most ilyeneket tipikusan tömegméretekben minden középosztályi gyerek otthon a családban megkap. De ugyanez a környezetre is vonatkozik, egy tipikus szegény, vagy egy roma gyerek, vagy egy amerikai szegényebb gyerek, az a saját közvetlen környezetén túl nagyon kis mértékben ismerkedik meg gyerekkorában távolabbi környezetekkel, ahol olyan impulzusok érhetik, amelyek nem a megszokottal egybevágóak. Hogyha erre van egy statisztikai elemzés is, ezt Amerikában csinálták, hogy egy 5-6 éves gyerek élete során, ha a középosztályhoz vagy egy szegény réteghez tartozik, most ennek semmi köze nincs az etnikai hovatartozáshoz, körülbelül 3 év alatt 1000 órával kevesebb olyan helyen fordul meg, ami más, mint az ő megszokott közvetlen otthoni környezete, és hát ennek következtében kevesebb impulzus éri, és ez a kevesebb impulzus ezt kevésbé fogja a kognitíve fejleszteni. Ilyen tekintetben Magyarországon a roma gyerekek lemaradása pontosan ugyanolyan mértékű, mint a velük összehasonlítható iskolai végzettségű jövedelmi színvonalon élő nem roma szegények helyzete. Pontosan ugyanolyan mértékű, semmifajta szignifikáns különbség ebben nincs. És ha a családi működésnek egy másik formáját nézzük meg, tehát milyen érzelmi támogatást ad meg a család a gyereknek, akkor megint csak azt látjuk, hogy egyfelől azt látjuk, hogy sokkal kisebb különbség van szegény és gazdag, roma és nem roma családok között az érzelmi támogatás mértékében, mint mondjuk ebben a kognitív dimenzióban, amit a család tud biztosítani a gyerek tanulása szempontjából. Tehát nincsenek etnikai különbségek, és maga ez az érzelmi támogatási rész, ez sem jövedelem és osztályhelyzet szerint, sem etnikai hovatartozás szerint nem egy széles spektrumba szór a családok között. Más oldalról viszont a kognitív hátrány, amit bepróbáltam így intuitíve néhány példával előbb bővebben elmondani, abban pedig óriási különbségek vannak szegény és gazdag, roma és nem roma családok között, viszont a roma és a hasonlóan szegény nem roma családok között semmilyen különbség nincs. Viszont ennek a jelentősége, ennek a kognitív hátránynak, ami mindezek a dolgok, tehát kevésbé fér hozzá ez a kognitív szempontból fejlesztő tárgyakhoz, eszközökhöz, tevékenységekhez egy szegény vagy egy roma család, mint egy gazdag, mint nem roma család, ebben pedig akkora különbségek vannak, mint mondjuk egy finn és egy afrikai család között. Tehát ez az egyik komponense a családok működésében, de egyáltalán ez nem az a komponens, amit hangsúlyozni szokott az előítéletes, vagy a sztereotíp vélekedés, tehát hogy nem kell föl alkoholizált, cigaretta, nem érték neki az iskola, hanem egyszerűen abból a helyzetből adódóan, hogy azok az emberek iskolázatlanabbak, más nyelvet használnak, egy egyszerűbb, kevésbé nagyon szókincsű nyelvet, kevesebb pénzük van, nem tudják ide-oda-amoda járatni a gyerekeiket, ami ugyanolyan fontos. Ez az egyik komponens. A másik komponens, hogy a szegény, illetve a roma gyerekek egészen más eséllyel férnek hozzá Magyarország minőségi iskoláihoz, mint a nem szegény és nem roma gyerekek. Tehát ez a másik kérdés, hogy egy tipikus roma gyerek, vagy egy szegény gyerek tipikusan nagy valószínűséggel szegregált, rossz minőségű iskolába jár. Ez van tömegméretekben. Ez lehet, hogy vannak olyan iskolák számukra is, amik jobbak, nem szegregáltak, de tömegméretben ez a helyzet. Hogy erre egyetlen statisztikai adatot mondjak, az elegendő azt mondani, hogy ennek a vizsgálatnak az adatai alapján, ami nem kevesebb, mint 10 000 gyerek követéséből alakul, 2006-tól 2012-ig 10 000, 2006-ban 8-os gyerek sorsát követjük végig 2012-14-ig, és ez egy országosan reprezentatív mű. Hogy ebben az tapasztalható, hogy a 2006-os 8. osztályos helyzetben a roma gyerekek 60%-a olyan osztályba jár, ahol az osztálytársaknak több mint a fele elfogadhatatlan szövegértési készségekkel rendelkezik. Tehát még egyszer, 10 roma gyerekből 6 nyolcadikos olyan osztályba jár 2006-ban, és valószínűleg most is ugyanígy néz ki, csak most nincs minden évben ilyen adat. Tehát a több mint a fele, tehát 60%-a roma gyerekeknek 10-ből 6 olyan osztályba jár, ahol az osztálytársainak túlnyomó többsége elfogadhatatlan szövegértési kompetenciákkal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy ezekben az osztálytermekben embertelenül nehéz pedagógiai feladat rendesen oktatni, mert ilyen mennyiségű szövegértési, tanulási nehézséggel megbirkózni, az elképesztő próba elé állítja a pedagógusokat, és a pedagógusok közül azok, akiknek jobbak az alternatív lehetőségei, nem szeretnek, tehát a jobb pedagógusok nem szeretnek ilyen iskolákba tanítani, és ezekről a helyekről elmenekülnek, és ilyen ide beszorulnak általában a rosszabb pedagógusok. Na most, ha ugyanezt megnézi az ember, a reprezentatív adatbázison a 2006-os 8-osokon, akkor a nem cigány gyerekeknek a 20%-a jár hasonlóan nehezen tanítható osztályokba, ahol a többségnek nagyon rosszak a szövegértési készségei. A kettő számadat között egy 40%-pontos különbség van. Most ez azt jelenti, hogy háromszor annyi cigány gyerek kényszerül olyan osztályterembe és iskolába járni, ahol olyan mértékben kumulálódnak a megoldatlan pedagógiai problémák, ami miatt vele személyre szólóan valószínűleg nem nagyon lehet foglalkozni. Örül a tanárnéni, hogyha valahogy kettesekkel átbukdácsolhatja a gyerekeket, osztiónapot. Na most, ha összerakja az ember ezt a bonyolult képet, amit most megpróbáltam itt röviden 5-valahány percben elmondani, akkor azt látható, hogy azért tanulnak rosszabbul a cigány gyerekek, mert egyrészt van ez a kognitív stimulusokban ez a családi, otthoni, környezeti hátrány, aminek semmi köze nincs a család, mint érzelmi közösség, vagy viselkedési közösségnek a magatartásához. Tehát köszönő viszonyban nincs ez a probléma azzal, amit a sztereotípelő vélekedés gondol arról. Másrészt pedig ahhoz viszont nagyon van köze, amit a sztereotíp vélekedés gondol, magyarán az iskolai szegregációhoz, mert az iskolai szegregáció részben annak a következménye, hogy a cigány tanulók lakóhelyének és iskoláinak közeléből elmenekülnek a nem cigány gyerekek, és átmennek a szomszédos városi iskolákba, és a roma gyerekek meg beszorulnak az ilyen típusú szegregált helyekre. Tehát az egyiknek, amit a családoknak a hibáztatására vonatkozó sztereotípia, az evidensen hamis, tehát a tények és a valódi elemzés tükrében hamisnak bizonyul, a másik fele viszont nagyon erőteljesen összefügg azokkal a sztereotípiákkal, amit az emberek többsége gondol a romákról, mert hiszen a szegregáció létrejövetelének az egyik mechanizmusa éppen ez a gondolkodási mintázat. A vizsgálat kimutathatja, hogy a sztereotípia hamis, viszont egzisztenciálisan káros következményekhez vezet, azokra nézve, akiket ezek a sztereotípiák és stigmák sújtanak.
Ezek a sztereotípiák működnek, jelen vannak, bár változnak valamilyen mértékben. Sokszor észre sem vesszük azt, hogy sztereotípiákat használunk. Mi következik ebből a reflektálatlanságból, vagy hogy lehetne elérni azt, hogy azok számára is, akiknek ez a bonyolult vagy bonyolultnak tűnő folyamat nem átlátható, mert nem olyan körülményekkel között élnek, mert nem azzal foglalkoznak, nem ez a szakmájuk, mert olyan széles spektrumon találkoznak az előítéletekkel, hogy nem is ismerik fel azt, hogy ezek azok. Számukra mit lehet mondani, hogy mi következik, ha nem lesz változás?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Ez tulajdonképpen kettő kérdés. Én legalábbis két kérdést értek ki ebből a kérdésből. Az egyik kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha a társadalomnak a véleményformáló része, azok az emberek, akik megpróbálnak átlátni ezeken a gondolkodási mintázatokon, azok úgy hagyják ezeket a dolgokat, akkor mi fog történni? Ez egy kérdés. A másik kérdés, hogy van-e mozgástér? Hogyan lehet ezen fogást találni?
Vegyük a másodikat, a fogástalálást, hogy legyen egy kicsit.
Hogy hogyan lehet ezen fogást találni? Én azt gondolom, hogy azok, akik valamilyen utálattal tekintenek arra, amit PC-nek vagy politikai korrekt nyelvhasználatnak neveznek, azok leginkább egy dolgot utálnak, és ebben én egyetértek velük, ez a prédikáció. Tehát egészen biztosan, hogy prédikációval ezen nem lehet segíteni. Tehát azzal nem lehet segíteni, hogyha kioktatom a szomszédomat, és azt mondom, hogy Erzsike néni, ne beszéljen maga így a izékről, hanem beszéljen amúgy. Tehát ennek semmi értelme, ez marhaság. És ezt a fajta kritikát én elfogadom. Azt a fajta kritikát viszont nem fogadom el, hogy jó, ezt egy olyan ember, aki magát gondolkodó értelmiséginek tekinti, akinek bőven lenne alkalma egy kicsit mélyre ásni a dolgoknak, és kicsit mélyebben megérteni. Ezek nagyon bonyolult, amit előbb például egy példaként elmondtam, nagyon bonyolult probléma. Ez egy bonyolult, nehéz, tudományos kérdés. Nem várható el, hogy a társadalom átlagos tagja ezeket mind keresztül kasul átlássa. De mondjuk egy újságírótól, vagy egy véleményformáló értelmiségitől, aki olyan kijelentéseket tesz, hogy ennek a dolognak ez az oka. X-nek Y az oka, és ha Y az oka, akkor Z-t kell csinálni. Ilyen kijelentéseket tesznek ki csodák. Politikusok, véleményformáló értelmiségiek, gondolkodó emberek és szakemberek. Tehát ettől, amit a társadalom véleményformáló értelmiségének nevezünk, igenis elvárható, hogy azokban a nagy kérdésekben, nem minden kérdésben, de azokban a nagy kérdésekben, pláne, hogyha nyilvánosan, hogyha megnyilvánul ezekben a kérdésekben, akkor nagy gondossággal, nagy körültekintéssel megpróbálja megismerni azokat a tudományos evidenciák által alátámasztott gondolatokat, amelyek támpontot adnak arra, hogy egy körültekintő véleményt fogalmazzon meg olyan kérdésekről, amelynek nincs egy ilyen csuklóból megadható válasza. Tehát azt gondolom, hogy az első és nagyon fontos kérdés, hogy a társadalom vezető rétege, és ezt mondom a politikusoktól egészen a szakembereken át a véleményformáló értelmiségi emberekre gondolom, nem lehetnek olyan felelőtlenek, hogy ilyen nagy kérdésekben, henye, felületes vélekedéseket fogalmazzanak meg. Tessék egy kicsit utána járni, megismerni, csak példaként mondom, ma már az ilyen típusú nézetekhez nem szükséges, hogy valaki a Science folyóiratot elolvassa, ami ráadásul egy előfizetéses, drága folyóirat, és nem olyan egyszerű az érveléseket megérteni. De megteszik ez bizonyos portálok. A 444 például rendszeresen ismerteti egy-másfél oldalon a top tudományos eredményeknek az ilyen típusú zanzáit. Kiváló cikkekben. Akkor egy de facto-nak nevezett tényekre alapozott közpolitikát szeretnénk. Ez a logója, ez a vezemnek a felületnek. Hónapról hónapra érdekesebbnél érdekesebb, társadalmat közvetlenül érintő és foglalkoztató kérdésekben tömören egy-másfél oldalon világosan bárki számára megérthető módon összefoglalja ezeket az ismereteket. Én azt gondolom, hogy a véleményformáló értelmiségtől elvárható a politikusoktól, a szakembereken át, a publicistákig elvárható tőlük, hogyha értelmiségnek, meg véleményformálónak tekintik magukat, hogy műveltek legyenek azokban a kérdésekben, amely kérdések a társadalmat eminens módon érdeklik, érintik, foglalkoztatják, és ne össze-vissza nézeteket, amit elő egy perccel ezelőtt gondoltak ki, hanem megpróbálják, hogyha megnyilvánulnak, ezekből összerakni. Különösképpen vonatkozik ez a közpolitika szereplőire, akinek aztán végképp nem szabad ezt csinálniuk, mert nekik azzal a felelősséggel kell a közpolitikát formálniuk, amely felelősség az ő vállukon van. Az egész társadalom tette a vállukra ezt a felelősséget és ezt a jogot, nem beszélhetnek össze-vissza hülyeségeket, és nem hozhatnak felelőtlen döntéseket. Tehát ez a második dolog. Akkor, hogy hogyan lehet ezeken fogásokat találni, én azt mondanám, egy konkrét dolgot mondanék, hogy egészen biztos, hogy olyan komoly és nagy tapasztalatok, nagy történelmi tapasztalatok, mint az Egyesült Államokban, hogyan sikerült az Egyesült Államokban mondjuk az 50-es években jellemző elképesztő mértékű intézményes szegregáció az iskolákban lebontani, és egy olyan szintre elhozni, amely szint ma már egy elviselhető szint. Ma is van szegregáció az amerikai közoktatásban, de ez a szegregáció ahhoz mérten, mondjuk, hogy a déli államokban a gyerekek 80-90%-a totálisan szegregált osztályokba és iskolákba járt, ahhoz képest ez egy elképesztő változás és fejlődés. És én azt állítom, hogy ennek a tapasztalatai alapján végig lehetne gondolni, hogy milyen előnyökkel járhatna, és hogy hogyan formálódott át az Egyesült Államok társadalma ennek a 60-as és 70-es években két évtized alatt megtörténő óriási jelentőségű forradalmi átalakulásnak a következtében. Hogyan lett ez egy másik ország, annak ellenére, hogy ma sem akarom idealizálni, hogy ma milyen helyzet van. Egy olyan kutató, aki ennek az 50 év történetét egy könyvbe összefoglalta, egy amerikai közgazdászról, társadalomkutatóról beszélünk, az nagyjából, most nincs előttem pontosan ez az idézet, de meg tudom fejből azt mondani, hogy ma sem tipikus az, de ma, amikor azt mondjuk, hogy ma ez 2004-5 körül akkor írta a könyvét, hogy ma sem tipikus az, hogy fekete és fehérbőrű általános és középiskolás gyerekek között nagy számban alakulnak ki barátságok. Létrejött egy olyan társadalmi viszonylat, amelyben fociklubok, együttesek, sportegyüttesek, torna és egyéb kluboknak egész hálózata alakult ki 10 évvel az Egyesült Államok középiskoláinak és általános iskoláinak a környezetében, ahol egy tipikus esemény, hogy ezek a fiatalok egymás különbözőségét hétköznapi szabadidős kontextusokban ismerik meg, és egymást nem mint faji sztereotípiák megtestesítőit látják, hanem mint olyan gyerekek, akik a szabadidő szórakozását, az együtt zenélés, az együtt sportolás, az együtt kirándulás örömét megélik. Na most ez, mondja ez a szerző, lehet, hogy nem volt az, amit a deszegregáció hívei megálmodtak annak idején, a 60-as évek, 50-es évek végén, de ahhoz képest, ami akkor volt, egy valódi forradalom volt, és az, hogy ma azért minden társadalmi probléma ellenére, tényleg nem akarom az Egyesült Államokat idealizálni, az egy élhető hely, mondjuk szemben az 50-es vagy a 60-as évek turbulens társadalmi mozgalmaival, az nagy részt ennek a mozgalomnak köszönhető. Na most nem azt akarom ezzel mondani, hogy a magyar társadalompolitika ilyen mozgalmat indítson be, hanem azt akarom mondani, hogy ennek a hatalmas átalakulásnak a tapasztalataiból bizony le lehet szűrni következtetéseket a társadalompolitikára nézve. Azon kívül tömegével zajlottak le az elmúlt, most ez egy másik dolgot szeretnék mondani, amiből még tanulni lehet. Az elmúlt 20 évben a világ vezető társadalomtudományi kutató helyein, egyetemeken, kutatóintézetekben, főleg nagy egyetemeken tömegméretekben csináltak százas nagyságrendben iskolai és egyéb kísérleteket. És ezeknek a kísérleteknek jól megtervezett dizájnja volt, kontrollcsoport, közel csoport, előtte, utána, a következmények precíz mérése, olyan típusú társadalmi kísérleteket, amelyek nagyon olyan nagy számba halmozódtak fel az elmúlt 20 évben, hogy igenis van miből tanulni, hogy hogyan lehet a kontaktusok számát különböző típusú emberek között növelni, ennek milyen következményei vannak. És nyilvánvaló, hogy egy ilyen rádióbeszélgetés nem alkalmas arra, hogy ezt a hihetetlen nagyméretű tudományos univerzumot az ember ismertesse, de azt nem nagy merészség mondani, hogy ezen a területen fölhalmozódott már olyan mennyiségű tényadatokra támaszkodható és hivatkozható bizonyíték, amire nézve értelmes társadalompolitikai javaslatokat meg lehet fogalmazni. Tehát nem a széljárásból kell megérezni, vagy intuitíve azt gondolni, hogy hát szerintem ezt csinálták a 30 éve is, és milyen jól bevált, nem ilyenekre kell hivatkozni, hanem valódi kutatási evidenciákra, és ennek alapján lehet egy értelmes társadalompolitikát megtervezni. Elképesztő felelősség nehezedik azoknak a vállára, akik ezt a társadalompolitikát formálják, és hogyha nem műveltek, és nem művelődnek, és bezárják a szemüket, a fülüket, vagy egyszerűen csak lusták, mert ez is egy tényező, lusták gondolkodni. Ezt majd valaki számon fogja rajtuk kérni, hogy figyeljetek, majd 20 év múlva, amikor itt teljesen elfajulnak a dolgok, miért voltatok ilyen felelőtlenek, miért voltatok ilyen szellemileg restek, miért voltatok ilyen lusták, megérteni és alkalmazni mindazt a tudást, ami a világban ezekről a kérdésekről felhalmozódott. Ez nagyon jogos kérdés lesz majd akkor.
20 év múlva ez lesz a kérdés, most viszont az a helyzet, hogy ez a fajta társadalompolitikai tanulási készség nem tűnik túl intenzívnek, hogy angolosan fogalmazzak. Záró akkordként, lehet-e a politikailag korrekt viszonyulás, nyelvhasználat, szemlélet egyfajta módszertani alapvetés ahhoz, hogy abban a pillanatban, amikor kész tanulni a társadalom, akkor tudjon is? Segítheti-e ezt?
Én megint csak ugyan már hasonló mechanizmusra hat hivatkozzak, ahogy a politika korrekt nyelvhasználatot bíráló gondolkodók oldalán ott pattog a labda, és én nem vagyok hajlandó helyettük az ő nekik feltett kérdésre válaszolni, válaszoljanak ők erre a kérdésre. Én most fölteszek egy ilyen kérdést. Tessék precízen definiálni, hogy miben áll ez, és nem össze-vissza beszélni, hanem tessék kontextusokat definiálni, és megmutatni, hogy a politikai korrekt nyelvhasználat miben áll, milyen károkat okoz, és ezt a kérdést áttolom az ő térfelükre. Az én térfelemen, akik azt gondolják, a beszélgetés ellen elmondtam, hogy én mit értek politikai korrekt nyelvhasználaton, ott az a kérdés, az a labda pattog, amire nekem kell válaszolni, vagy azoknak, akik hasonlóképpen gondolkodnak, mint én, ott az a kérdés, hogy ha félretoljuk a másik ember tiszteletén alapuló nyelvhasználatot, az milyen következményekhez fog vezetni, és miből származik az az indulat, ami miatt azt gondolom, hogy én jogos vagyok arra, hogy amikor egy másik emberről beszélek, akkor félretoljam ezt a tiszteleten alapuló nyelvet. Na most ez két kérdés, én most magamnak tettem fel azt a kérdést, én így fordítottam át Boróka maga kérdését. A második kérdés az úgy hangzik, hogy én azt arra úgy tudok válaszolni. Miért gondolhatom én azt, hogy erkölcsi alapom van arra, hogy a másik ember tiszteletén alapuló nyelvet félretoljam, nyers szavakkal beszéljek a másikról, vagy pedig olyasfajta meggondolatlansággal, tehát miért tehetem meg én azt, hogy ne gondoljak bele mélyen ez ilyen problémák bonyolultságában, hanem egy ilyen azonnali választ adjak valamire, amiről azért a lelkem mélyen sejtem, hogy ez egy bonyolult kérdés. Tulajdonképpen bele kéne ásnom magam, de nem akarom beleásni, mert nincs nekem erre időm, kedvem, egyszerűbb ezt mondani. Miért gondolom, hogy ebből erkölcsileg jogos ezt mondjuk nyilvános kinyilvánítanom? Miért beszélhetek én erről az agórán, nyíltan, amikor nem gondoltam bele? Na most én azt gondolom, és most én tulajdonítok motivumokat másoknak, erről lehet vitatkozni, nem biztos, hogy nekem ebben igazam van. azért teszem meg, és azért tehetem meg, mert ezek az emberek nem olyanok, mint én magam vagyok. Ha valaki rászorítana, hogy ugyanezekről a kérdésekről gondolkodjam úgy, hogy az én gyerekemet, a barátaim gyerekét, a barátaim barátainak, a rokonaim gyerekét érintik, akkor lehet, hogy nagyobb körültekintéssel beszélnék ugyanerről a dologról. De ha kicsit távolabb tolom, és azt mondom, hogy ez nem mi vagyunk, ezek ők, akkor ezt a fajta gondolkodás és slendriánságot inkább megengedem magamnak, mert hiszen ez nem én vagyok, nem mi vagyunk, ezek ők, nekem hozzájuk semmi közöm. Na most erre, ha egy példát hadd hozzak, egy régi társadalompolitikai javaslata a szélső jobb oldalnak, hogy a roma gyerekeken, meg a szegényeken úgy kell segíteni, hogy a szüleik, meg a családjuk úgy is menthetetlen, hát tök mindegy, viszont a gyerekeik itt vannak a nyakunkon, és nem kéne hagyni, hogy ez ennyibe kerüljön nekünk. Ezért bentlakásos iskolákba kéne őket nevelni, a családjaitól szétválasztva. Ez így egy brutális, és ráadásul a Jobbik javaslatában valamikor volt egy ilyen kényszerítő elem is. Akkor ezt megszelidítve átvette valamikor 2-3 évvel ezelőtt a DK, azzal, hogy hát természetesen önkéntes alapon, de hát lehet, hogy ilyen bentlakásos iskolákba kellene megszervezni az ilyen lemaradó cigány gyerekek és szegény gyerekek oktatását. Természetesen senki sem gondolta azt, hogy egy ilyen iskolát kell létrehozni. A más kéne, tehát tömegével kéne, 50-100-at, tehát sokat. És akkor mit tesz Isten? Most napvilágra vergődött ugyanez a javaslat, nem kisebb helyről, mint maga az oktatási államtitkár szájából, vagy nem tudom, hogy pont ő mondta, de az oktatási adminisztráció csúcsairól, amikor a PISA eredményeket kellett értékelni, és azt találta valaki mondani, hogy azért ilyen rosszak Magyarország, vagy azért romlottak Magyarország PISA eredményei, mert a szegény, a cigány gyerekek lehúzzák ezeket az eredményeket. Hát ez sajnos így van minden országban. Valószínűleg jobbak lennének Franciaországban is, vagy nem tudom, bármelyik nyugat-európai országban is a PISA eredmények, hogyha kihagynánk mondjuk Németország PISA eredményei, biztos jobbak lennének, hogyha az 5 millió ott élő török emberből az ott tanuló már német állampolgár, de török származású gyerekek eredményei nem lennének benne. Hát ez nem nagy ész egy ilyen megállapításnak a megkétele, mert ez magyarán annyit mond, hogyha nézzük a teljesítmény eloszlás harangörbét, és az alsó szegmenset levágnánk, akkor az átlag magasabb lenne. Ezt egy gondolkodó embertől egy ilyen mondatot nem vár az ember, mert ez egy tautológikus hülyeség. Persze, hogy magasabb lenne, sőt, hogyha az alsó 20% helyett az alsó 30-at vágnánk el, akkor még jobb lenne, sőt, ha az alsó 50-et, akkor még jobb lenne. Gyakorlatilag a kínai eredmények azért olyan nagyon jók a PISA-ban, mert PISA-ban majdnem, hogy csak Sánkhájt mérik, ahol a társadalom elitje lakik, és hogyha a belső Mandzsúriát is belevonnák, akkor Kína eredménye valószínűleg a béka fenek alatt lenne, de hát ez ugyanaz körülbelül. De visszatérve az eredeti javaslathoz, hogy ezek után jó szándékú értelmiségben is megjelent az a hizet, hogy miért baj az? Miért baj az, hogyha ilyen bentlakásos iskolákban lennének a lemaradó roma gyerekek felzárkóztatva? Szigorúan önkéntes alapon megkapnák mindazt, ami kell, meg jó, meg szép. Ebben a vélekedésben ott sűrűsödik egyfajta gondolkodási lezserség, vagy slendriánság. Úgyhogy valaki azt képzeli gondolni, kísérleti körülmények között egyedi alkalommal, a kísérleti körülmények gondos megtervezésével lehetséges, az automatikusan lehetséges tömegméretekben bevezetve egy társadalomban. Tehát azt képzelik egyesek, hogy ha valaki arról beszél, hogy egy ilyen bentlakásos iskolát szeretne, akkor a szeme előtt egy Eton College vagy a Harry Potter Oxfordja lebeg, és nem annak a másik véglete a bentlakásos iskolának az állami nevelőintézet. Ugye, mert ez a spektrumnak a két szélső pólusa. Ugye ez az egyik kérdés, hogy vajon honnan meríti valaki ezt a végtelen optimizmusát, hogyha egy társadalmi politika elkezdene tömegméretekben így megvalósítani, vajon nem az állami nevelőintézetre hasonlítanának ezek az intézmények, és miért gondolja azt, tehát hogyan gondolhatja normális észre bárki is, hogy ez az Eton College-ot fog inkább hasonlítani, ha 50-100 ilyen iskolát hoznának létre. Ez az első kérdés. A második kérdés, hogy most tegyük föl, hogy ez mind egy kis miniatűr Eton College lenne, vajon lehetséges-e, hogy ez, ha lenne 50 vagy 100 ilyen, ezek mind szegregált intézmények lennének, hogy akkor a szegregációnak a jól ismert társadalmi mechanizmusai nem indulnának be, de azonnal. És ezek a következők. Egy olyan helyen, ahol szegregált módon összegyűjtik az összes nehezen tanuló gyereket, ott a tanulással szemben álló tanulói szubkultúra kialakulásának a valószínűsége ugrásszerűen megnő. Akkor az ilyen helyekről menekülnek el a jó tanárok, mert a jó tanárok, ha ugyanúgy fizetik meg egy nehezen tanítható gyerekeket tipikusan tanító iskolákban, mint egy olyan iskolában, ahol semmilyen probléma, vagy minimális ilyen probléma van, akkor ők azok, akinek a legjobb alternatív lehetőségük van, és ugyanazért a pénzért majd megbolondultak nehezebb feladatot vállalni. Tehát az ilyen iskolákat elhagyják a jó tanárok, és akik ott vannak, azok rosszabb pedagógiai felkészültséggel rendelkeznek, és az egyetlen tipikus válaszuk az ilyen nehez pedagógiai közegre a teljesítmény követelmények leszállítása. És ez a három dolog az együttesen bekódolja a rossz iskolának a valószínűségét. Tehát aki ezen elkezd gondolkodni és értelmiségi, neki kötelessége, ha véleményi, két dolgot tehet. Vagy hallgat és bölcs marad, vagy pedig, hogyha vélemény nyilvánít egy ilyen nehéz, bonyolult társadalmi kérdésben, akkor tessék egy kicsit eltöprengeni, fellapozni a kérdés hatalmas szakirodalmát, ami magyar, angol és mindenféle nyelven rendelkezésre áll, és mielőtt véleményt formál erről, egy kicsit tájékozódik arról. Ugyanúgy, ahogy nem fog az atomfizika vagy a molekuláris biológia kérdésében véleményt formálni, ugyanúgy ne formáljon véleményt, mielőtt az ezzel kapcsolatos elemi ismereteket nem sajátította volna. Na most az én megítélésem az, hogy az értelmiség egy része azért formál ilyen véleményeket ezekkel az emberekkel szemben, ilyenfajta felületességgel, ilyenfajta gondatlansággal, mert nem a saját gyerekeiről, a rokonai, barátai, ismerősei gyerekeiről van szó, hanem olyan gyerekekről, akik távolabb vannak. Ha ugyanezt a kérdést a saját közössége, saját közvetlen környezetének a gyerekeivel kapcsolatban lennének hasonló jellegű problémák, akkor biztos mélyebbre ásna.
Na hát nagyon remélem, hogy sikerült legalább ösztönzést adni, vagy néhány kapaszkodót ahhoz, hogy mélyebbre ásson, aki csak teheti. Nem hiszem, hogy valóban a véleményformálás technikusai működnének itt elsősorban, de rajtuk nagyobb a felelősség, és több az eszköz is a kezükbe. Úgyhogy köszönöm szépen ezt a nagyon kerek összefoglalót, és folytatjuk a politikai korrektről folyó eszmecserénket, újabb meghívottainkkal is. Sorozat indul ezzel a beszélgetéssel. Köszönöm szépen még egyszer.
Köszönöm a lehetőséget én is.